prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Köszöntjük a hallgatókat! Amennyiben a befektetők nem elégedettek az egyre alacsonyabb állampapírpiaci hozamokkal, kérdés, hogy milyen alternatívák léteznek. A hazai tőzsdén a magas osztalékot fizető társaságokra mindenképpen érdemes fókuszálni. A mai beszélgetések erre a témára épülnek. Az első háromnegyedéves tényszámokat már publikálták a társaságok, így szakértő vendégeinkkel a trendekről, tendenciákról és a kilátásokról is beszélgetünk. Az osztalék potenciál és az osztalék részvények kerülnek terítékre mai műsorunkban, és hát a Duna House az mindenképpen egyik azoknak a társaságoknak, melyek az elmúlt években már komoly osztalékot tudtak kifizetni a befektetőknek. Köszöntöm a stúdióban Schilling Dánielt, a Duna House gazdasági igazgatóját, igazgatósági tagját. Szervusz!
Szia, Dobik, köszöntöm én is a hallgatókat!
Mielőtt az osztalékra rátérnénk, frissen jelentek meg a társaság első háromnegyedéves tényszámai. Milyen trendeket, tendenciákat láttatok az idei évben? Hogy sikerült ez a gyors jelentés?
Hadd kezdjem azzal, hogy jó évünk van. Már azzal kezdtük a 2024-es évet az első negyedéves jelentésben is. Egy nagyon szép növekedéssel indítottunk. A legerősebb első negyedéve volt a csoportnak az idei első negyedév. Ugye ezt most megismételtük a harmadik negyedévben is. Tehát sose volt ilyen erős harmadik negyedévünk, mióta működik a Duna House csoport. Az átbevételünk 40%-kal nőtt, az EBITDA 90%-kal nőtt, ezzel így az első három negyed év alatt 3,6 milliárdos EBITDA-t éltünk el, csak összehasonlításképpen a tavalyi évben az egész éves EBITDA-nk volt 3,2 milliárd forint, tehát már bőven meghaladtuk a tavalyi számokat.
Hogyha a szegmenseket nézzük, vagy akár azokat a piacokat, ahol jelen vagytok, mik voltak a legfontosabb kontribútorok, amik ehhez a kiváló eredményhez hozzájárultak?
Amikor a Duna House csoportnak a neve felmerül, akkor még azért nagyon sokan az ingatlan közvetítésre asszociálnak egyből. A cégcsoportnak most már a 83%-a hitelközvetítés, illetve biztosítás közvetítés. Az átbevételünknek ekkora részét teszik ki azok a jutalékbevételek, amik ez a tevékenységhez kapcsolódnak, és az eredményességünknek egy ezt is meghaladó részét tette ki ebben a negyed évben ez a szegmens. Itt ugye azt kell látni, hogy a legnagyobb hozzájárulás az Olaszországból jött. Olaszországban az elmúlt két évnek a csökkenő piaca után megindult egy piaci fellendülés a hitelpiacon, 14%-kal nőttek a negyed évben éves szinten a kihelyezett hitelek. Ehhez képest mi 33%-kal tudtuk növelni a hitelvolumenünket. Ugye az egyik hosszú távú trend, ami miatt mi befektettünk Olaszországba, az az volt, hogy a hitelközvetítőknek a piaci részaránya az egy regionálisan nagyon alacsony szintről elkezdett nagyon látványosan növekedni. Covid előtt 8% körül volt a teljes hitelközvetítői szektornak a részesedése a hitelezésből. Ez most már 20% körül van, és azt látjuk, hogy ez évről évre, hónaptól hónapra szépen növekszik, és emellett olyan egyéb organikus növekedési projekteket viszünk végbe, amik azt gondoljuk, hogy a versenytársainkhoz képest is egy erősebb növekedést tudnak biztosítani.
Felmerülhet a kérdés, hogy vannak-e még ennyire hasonlóan attraktív piacok a közelben, amik mint akvizíciós célország, vagy olyan ország, ahol szívesen terjeszkednétek, szóba jöhet a jövőben?
Vannak. Látunk olyan piacokat, látunk olyan célpontokat, ahol megvan az a lehetőség, hogy a piac átalakulása következtében legyen egy szép, hosszú távú növekedés. Több akvizíciós célpontot is nézünk jelenleg, akár elképzelhető, hogy 2025-ben sor kerül akvizícióra.
A kiváló háromnegyed éves tényszámokat követően változtatotok-e az éves menedzsment előrejelzésen? Ezzel kapcsolatban milyen bejelentés érkezett?
Az év egészére 3,9 és közel 4,6 milliárd forint közé tettük a tisztított core EBITDA-nak a várható éves szintjét. Itt az első három negyedéves számok alapján, tehát azon túl, hogy megerősítettük a guidance-t, azt látjuk, hogy ennek a sávnak a felső felében fogunk végezni. Ezzel a cégcsoport történetének a legmagasabb tisztított eredményét, tisztított EBITDA-ját fogjuk várhatóan elérni, és ugye ehhez jönnek még hozzá azok az egyéb eredmények, amiket az ingatlanfejlesztési MyCity csoport ír el. Ugye itt még folyamatban van a Forest Hill lakásoknak az átadása. Ennek egy része biztos, hogy 2025-re fog tolódni. Igazából nem is feltétlenül sietünk az értékesítéssel. Azt várjuk, hogy a 2025-ös magyar ingatlanpiac az erősebb lesz, mint mint a mostani, és 2025-ben tervezzük nem csak a fodeszi lakásoknak az értékesítését, de olyan cégcsoportban lévő ingatlan portfóliónak az értékesítését is, ami további eredményeket fog generálni.
Beszéljünk még kicsit a hitelközvetítésekben rejlő lehetőségekről. Olaszországot érintettük, ott gyakorlatilag arról van szó, hogy egy gyorsuló ütemű növekedés lehet látni, viszont a hallgatókat talán nagyon érdekli, hogy mi a helyzet itt Magyarországon, mire számítotok. Azt gondolom azért mindenki látja, tapasztalja, hogy a másfél-két évvel ezelőtti szintekhez képest egy lényegesen alacsonyabb alapkamattal lehet szembesülni, és azért megfigyelhető egy csökkenő hozamkörnyezet. Mire számítotok elsősorban már 2025 vonatkozásában?
Igen, itt a csökkenő kamatkörnyezet az mindenképpen megtette a hatását, tehát azt lehetett látni a piacon, hogy a 2023 elején látható mélyponthoz képest, ahol ilyen havi szinten 40 milliárd forint körül volt a lakáshitelfolyósításoknak az összege. Itt 2023 végén, tehát novembertől kezdődően szépen elindult egy növekedés. Itt most azt láttuk, hogy eddig a csúcspont az július volt, utána az augusztus az egy kicsit alacsonyabb szinteken folytatódott, tehát amíg július az majdnem elérte a 140 milliárd forintos havi folyósítást, addig augusztus az kicsivel 100 milliárd forint fölött volt, és szeptember sem tudott följönni a júliusi szintre, nagyjából ilyen 110 milliárd, 112 milliárd körüli szinten zárt a piac. Tehát itt azt lehet látni, hogy az év első felét meghatározó felfutást követően most van egy kisebb ilyen konszolidáció. Itt kérdés, hogy merre mennek innentől tovább a kamatszintek. Azért vannak inflációs veszélyek, talán ugye az euró árfolyamnak az alakulása, az azt gondolom, hogy kritikus, és szerintünk ez fogja meghatározni. Tehát merre megy az euró árfolyam, hogy alakul az infláció, és erre a jegybank milyen lépéseket fog tenni, ez fogja azt meghatározni, hogy milyen irányba tud erről a jelenlegi szintről menni tovább a magyar hitelpiac.
Nagyon szépen teljesített a részvény árfolyam az idei évben is. A kifizetett osztalékon túlmenően azt lehet látni, hogy 500 forint környékéről stabilan a 900 ezer forint közötti sávba erősödött a Dunahouse árfolyama, és az elmúlt hónapokban itt folytatódott a kereskedés. Elemzői szinten milyen visszajelzések érkeztek a negyedéves teljesítményekre? Egyáltalán hány elemző követi jelenleg a Dunahouse részvényeket?
Én azt gondolom, hogy az elemzőknek a munkája nagyon fontos a mi esetünkben, ugyanis ugye azzal, hogy mi két nagyon eltérő tevékenységet végzünk, tehát egyrészt ugye az ingatlan közvetítés, hitelközvetítés, ez egy szolgáltatói tevékenység, jutalékbevételt kapunk ugye az ügyfelektől, illetve a bankoktól, és ennek egy részét fizetjük ki a szolgáltatás nyújtásában részvevő kollégáknak, ügynököknek. Másfelől ugye végzünk ingatlan fejlesztési tevékenységet, illetve ugye most ezeket a projekteket, vagy a fodeszi projektet pörgetjük ki, aminek nagyon más a logikája az üzleti működése. Emiatt én azt gondolom, hogy nem egyszerű a Dunahouse-nak a pénzügyi teljesítményét megítélni, és ebben az elemzők nagyon fontos szerepet töltenek be. Ugye ők nagyon alaposan megértik a cégnek a működését. Én azt gondolom, hogy ez a két elemző ház, aki követ minket, a Concord és a Wood, mind a két cégnél nagyon jó elemző csapatok vannak, és tényleg értik, hogy működik a Dunahouse. És az ő visszajelzésük nagyon pozitív, tehát a legutóbbi modell frissítésüknél is az előrejelzések, azok azt gondoljuk, hogy azon alapulnak, hogy ténylegesen megértették a cégnek a működését, a piacoknak a működését. A Concord 975 forintos részvényenkénti ára értékeli a Dunahouse-t, a Wood 1189 forintos ára, úgyhogy a jelenlegi árakhoz képest mind a két elemzőháznak az értékelésében van egy upside. És az osztalék nagyon jelentősen mozgatta az árfolyamunkat az elmúlt időben. Igazából az osztalék fizetésben én azt gondolom, hogy nagyon sok meglepetés nem volt, tehát ezt mindig is kommunikáltuk, hogy az adózott eredménynek a 47%-át kifizetjük, illetve azokból a projektekből, amik tőkét köt le nálunk házon belül, és értékesítésre kerülnek, ott cashflow alapon is próbálunk majd több osztalékot fizetni, vagy akvizícióra költeni ezt a plusz cashflow-t. És ugye igazából hogy az elmúlt évben ez történt, tehát amiatt tudtunk egy nagyobb osztalékot fizetni, 125 forintot részvényenként, mert a Forest Hill-ben történtek lakásátadások, ebből olyan plusz cashflow-nk volt, amiből volt lehetőségünk nagyobb osztalékot fizetni. És valóban a részvény árfolyam nagyon pozitívan reagált, 700 forint körüli árfolyam volt, amikor bejelentettük az osztaléknak a várható mértékét. Ugye ezt mi rendszeresen a negyedévi jelentéssel együtt szoktuk megtenni, tehát akkor jelentjük be, hogy az igazgatóságnak mi a szándéka, ugye ez még technikailag változhat a közgyűlésig, de törekszünk arra, hogy ez ne változzon. Az elmúlt években nem volt arra szükség, hogy eltérjünk ettől.
A héten zajlott a Woodnak a régiós befektetői konferenciája. Itt milyen tapasztalatokat szereztél? Egyáltalán milyen típusú befektetők azok, akik érdeklődnek a magyar piac, vagy konkrétan a Dunahouse irányába? Illetve azt is megkérdezném, hogy az elmúlt éveknek a részvény árfolyam felfutásával párhuzamosan változott-e érdemben a tulajdonosi szerkezet a cégnél, változott-e a befektetőknek az összetétele, akár intézményi, akár kisebb befektetőkre gondolunk.
Ezt a konferenciát úgy kell elképzelni, hogy tőzsdei cégek, befektetők, ugye jellemzően intézményi befektetők, illetve elemzők találkoznak olyanból a célból, hogy van-on-van vagy csoportos meetingek keretében a befektetők megismerjék az egyes cégeket, ezeknek a cégeknek a sztoriát, a befektetési lehetőséget. És igen, itt tehát nagyon érdekes meetingek voltak, ugye itt főleg külföldi, nyugat-európai, akár amerikai befektetők vannak jelen, akiknek ugye egy teljesen más horizontja van, vagy teljesen más nézőpontja van a szektort, illetve ugye Európát illetően. Illetve az egy nagyon jó megerősítés volt, hogy a DH-nak egyrészt ugye az osztalék sztoriát, azt látták, ugye arra figyeltek, több befektető volt, aki már évek óta figyeli a működésünket, viszont ugye van olyan is, aki a méret miatt, a saját limitjei miatt nem tud befektetni. Kérdezted, hogy a tulajdonosi körünk az hogyan alakult, volt ebben változás. A free float az 22%, tehát 78%-ot az alapítók tulajdonolnak, 22%-ban van menedzsment, illetve külső befektetőknek ugye a részesedése. Sokáig ez intézményi befektető túlsúlyos volt, tehát itt az volt jellemző, hogy mondjuk 13% intézményi befektető, 7% kis befektetői részarány volt, és ez most megváltozott, idén tavasszal változott meg, megfordult az arány. Tehát most jelenleg 7% körül vannak az intézményi befektetők, 13% körül vannak a kis befektetők, ami szerencsére meglátszik a forgalomban is. Tehát itt az osztalék bejelentése után indult meg egy nagyobb kereskedés a Dunahouse részvényekben, volt, hogy top 5-ben voltunk a bétán adott napon, és ez azóta nyilván csökkent, de még mindig egy sokkal magasabb szinten van, mint mondjuk egy évvel ezelőtt ilyenkor. Én azt gondolom, hogy ez jót tesz a részvénynek, ez jót tesz az árfolyamnak, jót tesz a befektetőknek, úgyhogy ezt mindenképp egy pozitív fejleménynek tartom.
Milyen további intézkedéseket tudtok tenni annak érdekében, hogy ez a likviditás javulhasson? Várható-e az, hogy nőni tud a közkészhányad, hiszen a cégméret az szépen nő, ugye amiről beszélgetünk, az most már egy 30 milliárd forint feletti piaci kapitalizáció, úgyhogy közben azért tényleg nagyon jelentős osztalékfizetések történtek, viszont ahogy te is fogalmaztál, azért a legtöbb külföldi befektető számára még ennél is nagyobb méretre lenne szükség ahhoz, hogy egyáltalán fel tudjon kerülni a társasága radarra.
Igen, itt szerintem amit nézni kell, az a free float market cap, tehát hogy mi a piaci kapitalizációnak az a része forintban, vagy akár euróban kifejezve, ami ténylegesen kint van a piacon, és ténylegesen forog a piacon. Ugye ezt kétféleképpen lehet növelni. Az egyik az, hogy maga a piaci kapitalizáció növekszik, ugye mi ezt menedzsment oldalról ugye annyiban tudjuk ezt befolyásolni, hogy építjük a céget, növeljük az eredményességét, növeljük a méretét, és akkor ezzel tud nőni maga a market cap. A másik irány pedig az, hogyha a free float-ot tudja egy társaság növelni. A free float növelésének tehát több módja van, tehát akár tőkebevonás, akár ugye a tulajdonosok részéről történő értékesítés. Ugye ennek a kihívásai azért elég jelentősek tudnak lenni, tehát itt van egy árazási kérdés, tehát hogy az alapítók szeretnének-e egy adott árazáson higulni, vagy ők többre tartják a részvényt, és ezen az áron még nem hajlandók higulni. A külső befektetők elismerik-e azt az értéket a cégben, amin az alapítók már hajlandók lennének higulni, tehát itt ebben van egy ilyen mindenképpen egy árazási kérdés, de amikor akvizíciókban gondolkozunk, ott van a palettán, vagy a lehetőségek terében az is, hogy akár Dunahouse részvénnyel fizetni, akár tőkebevonással finanszírozni meg egy tranzakciót, hogyha esetleg az meghaladja a saját előforrásainkat. De ezek napirenden vannak, ezzel kapcsolatban most én konkrétumot nem tudok mondani, de mindenképpen törekszünk arra, hogy a free float market cap-et azt növeljük, és ezáltal lehetőséget teremtsünk külföldi befektetőknek is arra, hogy befektessenek a Dunahouse-ba, illetve hát azt gondolom, hogy a magyar befektetők számára is nagyon fontos, hogy milyen forgalom van a tőzsdén, úgyhogy ezen mindenképpen dolgozunk.
ingatlanpiaci trendek, tendenciák milyen év jöhet 2025-ben, hiszen azért azt tudjuk, hogy nagyon komoly kamat kupon kifizetések várhatók, például az infláció követő prémium állampapírokból. Sokan gondolkozhatnak abban, hogy adott esetben akár az ingatlanpiacot veszik célba.
Tehát az a pénz, ami az állampapírokba ment, az hiányzott az ingatlanpiactól. Tehát logikus gondolat az, hogy amikor kupon kifizetés van, akkor részben ez a pénz ez visszatalál az ingatlanpiacra. Mi azt gondoljuk, hogy valószínűleg ennek igen valóban lesz egy pozitív hatása 2025-ben, valószínűleg ugye ez a második negyed évet érinti elsősorban, tehát a második negyed év, harmadik negyed év lehet, amikor ugye ez a pénz ténylegesen megjelenik ingatlan tranzakciók formájában. Itt ami ugye nagy kérdés, hogy a gazdaságnak az állapota milyen szinten lesz, tehát hogy a jelenlegi recesszió ez folytatódik-e, hogy vissza tudunk-e találni a növekedésbe, illetve hogy milyen kamatkörnyezet lesz, minden mellett milyen infláció lesz. Úgyhogy de most így nehéz mit mondani, mi is még formáljuk az előrejelzésünket a jövő évre vonatkozóan, de azt tartjuk valószínűleg, hogy az évnek az első fele az egy erősebb ingatlanpiac lesz, az évnek a második fele az már talán egy mérsékeltebb ingatlanpiac.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Schilling Dániel, a Dunahouse gazdasági igazgatója, igazgatósági tagja volt a vendégünk ma prémium kategóriában.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Sziasztok!
Ez még mindig a prémium kategória.